7. fejezet. Még ma szólok az elnök úrnak, mondta a kékember az első reggelen. Megijedtem, de kitűnt, hogy nagyon is jót akart. Diktált egy kérvényt a törvényszéki elnökhöz címezve, amelyben díjnoki állásért folyamodom. Persze nagyon csúnyán írtam helyesírási hibákkal, amitől szörnyen tühös és türelmetlen lett. Mit csináljak veled? Még ezt a szót sem tudott, toporzékolt egy-egy nagyon is kétségbejtő hibánál. Tudtam már, de elfelejtettem, védekeztem reménytelenül, és eszembe jutott, hogy csak az álmomban tudtam, és rettenetes sötétségbe felejtettem. És amint így állt felettem a kék ember a kalamárissal, lassan visszaemlékeztem a hangjáról valamire. Visszaemlékeztem, hogy tanított már egyszer engem így, az álmomban. Tanár volt, és hogy akkor én kinevettem minden rettenetességével. Homályosan visszaemlékeztem, hogy ő volt Köbgyök Miska. Zordszidalmak közt remegve írtam újra a kérvényt. El nem tudtam gondolni, mit akar velem. Az írás alá azt a nevet kellett írnom, mely a lopott bizonyítványom volt. Zsebre dugta a kérvényt, bizonyítvány. Elment. Borzasztóan okos embernek látszott. Szolga volt, de úgy írt, olvasott, mint egy püspök. Nem csoda, ha az elnök úr annyira bízott benne. Naphosszat azon tűnődtem, hogy legyek én dínok, ha ennyivel kevesebbet tudok, mint a szolga. Alig kételkedtem, hogy az elnöki szolga úr a gondviselés büntető követe, akit azért küldött, hogy az én semmire valóságomat, hogy titkos vágyaim rettenetes vakmerőségét és ostobaságát megmutassa. Olyan félelmetesen csodálatos volt ez az élet. Mi lesz velem? Mennyi szégyen vár még rám? Kérdeztem magamtól a gangot söprögetve. Nagy rettegésben telt a napom, hiszen igazából mégsem lehetett hinni, hogy az elnöki szolga engem dínokká akar protezsálni. Ő maga a szigorúság, engemet, a tolvajt. Nem, ez valami rettenetes gúny lesz, valami iszonyú tréfa, aminek a célját, értelmét. Nem is sejtetem. Ó, jaj, meg kellett tudnom, elég hamar. És ez volt a legborzasztóbb tábori elemérnek. Az elnöki szolga valóban nagyon okos ember lehetett. Most is csak úgy tudok róla beszélni, mint valakiről, aki valóban él. Most már emlékeimből jól látom alakját. Az urak bizalmát csak ugyan korlátlan bírta. Ügyes volt, értelmes, megbízható. És valóban korrekt is mindenben, egy dolgot kivéve. Ez volt a bélyegügy. Igen, most már egészen tisztán értem ennek a napilapok riportjaiba való bűnügynek minden részét, melyet mint egy kötfejű bűnös áldozat némán szenvedtem át, és szenvedek máig. A drága okmánybélyegeket a hivatalban rakták fel, ez egy dínok ellenőrzésével az elnöki szolgára volt bízva. A dínok hamisította a bélyegeket. Az okmánybélyegek aránylag könnyen hamisíthatók, és ugyan kivizsgálja azokat, áthúzzák a kék ceruzával, és mehet. A szolgát azonban be kellett avatni, és úgy látszik, a kék ember éppen olyan átka volt annak a szegény bűnös dínoknak, mint lett később nekem. Képzelem, hogyan zsarolta. De közben megtanulta a kezelést, és a masina is nála volt elrejtve, a külvárosi bérháznak egy elfeledett, ellenőrizetlen pincés zugában, mely felett csak ők, a vicéjék rendelkeztek. Egy szép napon aztán a bűnös dínok látszólag minden ok nélkül agyonlőtte magát. Szerencsére egy sor levelet se írt senkinek, de félni lehetett, hogy a bélyeg számlák hiánya feltűnik, és esetleg más nyomai is maradhattak a bűnös összejátszásnak. A legkisebb gyanú implikálta volna a szolga cinkosságát. kékember nem vesztette el a fejét. Mindjárt másnap említette az elnöknek, hogy neki van egy távoli rokona néni iskolázottsággal, nagyon szeretné az elhunyt állását megnyerni. Jót állok érte a nagyságos úrnak, hogy igen használható ember. Hát csak adja be a kérvényét minél előbb. Az irodavezető éppen jelentette, hogy sürgő szükség van emberre, és minden esetre jobb, mintha ismeretlent alkalmazunk. A kékember jól ismerte a külvárosi kiskocsmákat, ahol félzüllött alakok néha meglepő iskolázottsággal a hátuk mögött ölik a borba félbemaradottságuk keserveit. Szimboráskodott is velük, és nem volt kétsége, hogy talál egy kétségbe esett egzisztenciát, akit beavathat, betolhat és rabjává tehet. A szerencse még jobban kedvezett neki. Engemet talált meg. És most itt voltam, egy folytonos büntet tudója és segítője, amelyből nekem nem volt hasznom semmi. Minden hasznot ő zsebelt be, és én éltem szánalmas napi díjamból, melynek emelésére semmi kilátásom nem volt, hisz egyáltalában nem bizonyultam hasznavehetőnek, és lehet, hogy csak a régi szolga iránti tekintetből tűrtek meg a hivatalban. És ez a jó szolga az első heti díjamból mindjárt dúsással levonta az árát mindannak, amit előlegezett. Pedig megszolgáltam érte. Pár napig én végeztem a házban minden házmesteri teendőt. Például én szaladgáltam éjjel beereszteni a későn jötteket, de azért ő is felébredt mindig, és a pénzt azt elkérte. És ezekkel az emlékekkel kellett nekem újra ébrednem a szép Velencében. Most már mindent megérthettem. Megérthettem, miért keltett irtózást és iszonyatot bennem minden hivatalszoba látása. Megérthettem azt a különös titokzatos erőt is, amely egészen más volt, mint az álmosság, és amely szinte kényszerített, hogy bármennyire is féltem az álomtól, nagyon korán, 11 óra felé majdnem mindig lefeküdjek és elaludjak. Körülbelül, mint egy borzasztó kötelességet éreztem ezt. Valami húzott ilyenkor az ágy felé, mintha valami szerencsétlenség érne, ha nem feküdnék le idejében. Most már tudtam, mi volt az. A dínoknak reggel jókor hivatallava kellett menni, ezért tábori elemért kényszerül korán elaludni. És tábori elemért soká aludt. Leggyakrabban 10-11 óra lett, mire felnyitotta a szemeit. Pedig a dínok még ebben az időben elég korán lefeküdt, nagyon is korán lefeküdt, vacsora nélkül, és alvással pótolta az evést. Igen, igen. Néha megtörtént, hogy tábori elemérnek este valami ok miatt tovább kellett fennmaradnia. Ilyenkor a dínok elaludt, és elkésett a hivatalból. És látnia kellett, hogy kapott a vörösarcú irodavezető homloka friss fehér csíkokat a ráncoktól, és hallani, amint ostobán élcelődött reket hangján, amely olyan volt, mintha valami fát körömmel kapartak volna. Teátlan ismétlen eltetszett aludni a nagyságos úrnak. Morcan néztem ilyenkor a rubrikás papírosra, és szerettem volna megölni az irodavezető urat. Éreztem, hogy én vagyok a legrosszabb dínok, és csak kegyelemből tűrnek. A kollégáim pedig örültek és vihogtak. Ó, hogy utáltam valamennyit? Utáltam a kövér kis iszákost, akinek 7 gyereke volt, és azt mondják, egy kis háza is volt valahol a város közelében, és csak krajcáros kapzsiságból körmölt itt, nem szorult rá. Utáltam a disznóvicceket, melyekkel a többieket traktálta. Utáltam a szomszédját, a sovány szemüveges hosszú nyakút, aki mindig az irodavezető ellenszónokolt, mikor az nem volt jelen. A napi díjasok helyzetének javításáról beszélt, és azt mondta, hogy az ország összes dínokainak sztrájkba kéne lépni, annak volna hatása. De gyáva pipogya népség ez, nem mer semmit se csinálni. Én bezzeg, megmondtam a miniszternek, mikor előtte voltunk a memorandumot átadni. Kegyelmes uram, ez így nem megy tovább. Meg én. Mihelyt jelen volt az irodavezető, ő lett a legalázatosabb és legszorgalmasabb. Utáltam a kopasz bárót is, aki mindig az ő régi lumpolásairól beszélt, kártyaveszteségeiről, meg a lovairól, lóversenyekről, meg arról, hogy ki mindenki volt Hajdan jó barátja, és a többiek bámulták. Utáltam, kimondhatatlan utáltam a protekciós jogászgyereket, aki úri fiú volt, szürke kamásnit viselt a cipője fölött, a szüleimnél lakott, zseppénz és időtöltés volt neki a hivatal, ami nekünk véres kenyér, és éppen ezért előkelő udvariassággal lenézett bennünket. Egyszer félhangon, de úgy, hogy én is meghallottam, azt mondta egy barátjának, aki őt a hivatalos óra alatt látogatta meg, mert neki még ezt is elnézték. Minden jó volna a hivatalban, csak ne kellene ilyen mindenféle emberekkel egy szobában ülni. Valóban te már annyit elvárhatnál, hogy beosszanak a könyvtárba vagy valahová? Nem is értem, hogy nem tudnak neked okosabb helyet találni, felelte a barátja. Utáltam azt is, akit mindenki utált, a spiont, a strébert, aki a legmagasabb napi átlagot tudta dolgozni, és hozzá még ráért megérteni, amit írt, és azt mondják, a cég jobban évek alatt egész nagy gyakorlati jártasságra tett szert. Kétségkívül karrier áll előtte, írnok lehetett, vagy mit beszélek, lehet még irodavezető, és felviheti a 10. fizetési osztályig. Még a bírák is ismerték és megbecsülték, és mikor egy-egy ügydarabért az irattárba vagy az iktatóba menet keresztül mentek néha a mi szobánkon, gyakran beszéltek meg vele valami fontosabb kérdést, mint aki a szokással és gyakorlattal ismerősebb volt, mint ők maguk. Pedig reánk ránk se néztek, mintha masinák lettünk volna ott, és mi bámultuk őket, mint magasabb lényeket, és dühösen csodálkoztunk, amikor olvastuk, hogy elégedetlenek a helyzetükkel, azt mondják, nem lehet megélni, és fizetésjavításért mozgolódnak. Ők, akik közül némelyik a 7., sőt, a 6. van. Mindenkinél jobban utáltam azonban magát a kékembert, az elnöki szolgát. Mindannyiunknál pénzesebb ember volt ő, és gúnyos bizalmassággal kezelt bennünket. Naponta 11 óra felé jött a zsemje és kosárral, 2 ilyen zsemje volt gyakran az ebédem. Pokollá tette az életemet a kékember fölénye, amelyel minden pillanatban éreztette velem, hogy rabja vagyok. Olyan volt a viszonyom vele szemben, mint egy lidésznyomás. Mikor bejött a szobába, megrezzentem. Rokona gyanánt szerepeltem, és mindent neki köszönhettem, de senki sem gyűlölte jobban, mint én. Mert igazában mit is köszönhettem neki? Azt, hogy örökös rettegés között kellett leélnem az életemet. Idegen név alatt, ügyetlen, vigyázva, néha elszólva magamat, és kétségbe esetten tisztázkodva. Ezt a nyomasztó álomszerű életet, hogy a szolga szolgája lettem koplalás díjáért. Azt talán, hogy régi vágyaimat elérve ime úr lettem, hivatalnok. Úr, a szolga szolgája és hivatalnok. Ó, a betűk megcsaltak. Bujócskát játszottak velem. Karmoltak, mint a macska, hitegettek, mint az asszony, kábítottak, mint az ópium. Ostoba voltam. Teljesen tehetségtelen, és ezt jól éreztem annál inkább, mert az ellenkezőt is ismertem, a tágasságot, világosságot, álmaim hangulatából, mintha valami köd ülne fejemben, csak ez oszolna szét, mindjárt látnék mindent, mindent, megértenék mindent. Gőg volt bennem. Aranyálmom gőgje, és ez a gőg azt mondta, nem vagy, nem lehetsz te ostoba, te, aki engem álmodsz. Csak nem tanítottak gyermekkorodban. Gyermekkorod köde ülepedett fejedbe. De ez a gyermek nem te vagy. Te más valaki vagy. És amikor este unalomtól és gépies munkától megtörve éhesen ácsorogtam kirakatok előtt, a csemege üzletek mellett néha-néha egy-egy könyvesbolt, egy-egy antikvárius kirakata is magára vonta a szememet, A kövér kék számok, melyek a rossz könyvek horribilisen olcsó árait jelezték, és a régi rossz könyvek, melyeknek poros, fakó borítékán az árszalag helye nyomot hagyott, mint a napsütött homlokon a kalap, az ócska pikantériák, a népszerű filozófiai iratok, a szenzációs regények rossz, rövidített fordításai, rikító címtábláikkal ordítozták felém, végy, végy megy minket, mi könyvek vagyunk és olcsók vagyunk, mi megsúgjuk neked a titkokat, amiket mindenki tud, csak te nem, mi megvilágosítunk, mi eloltjuk ködöd és unalmad. Az unalom. Az éhes unalom, a pénztelen unalom gyötört az estéken, mikor még korán volt az ágyamra menni, s órák hosszat a sarki bérkocsisoknak kibiceltem, akik egy utcai szemetes ládán piszkos kártyákkal blattoztak. A lábam végre már majd lerogyott a fáradtságtól. És ekkor gyakran, bár alig volt enni pénzem, délben is csak a kék ember zsömjeit ebédeltem, Kucsébertől vett penicillusommal apró mértani figurákat vagdalva belülük, hogy tovább tartsanak. Megvettem pár fillérért a legolcsóbb könyvet, vagy egy utcai szemétlapot, és egy utcai padra ülve a fényes lámpák alá bután szedtem magamba a mérges, olcsó, megölő betűt. Vagy délben a hivatalos szünet alatt kiültem egy sétány valamely padjára, ahol mellettem, hátrafordulva és arcát a hátfára fektetve szunnyadt egy-egy munkás, és körülöttem a kert utai, mint valami csatatér holtakkal, szerteszét elszórt, elterült, mozdulatlan, nyúlt alakokkal volt tele, mert gyár volt a közelben, ott is szünet éppen, és a munkások, töménytelen munkás kijöttek ide, és falatozva egy kicsit elnyúltak, és zsíros kalapjuk alatt sorban mindenféle bután aludtak. Aludtak. És én olvastam, és kerestem a betűk mögött a másik, a kincses, az igazi énemet. És néha a reketten kiabáló rossz betűk hangja mellett én is elaludtam a padon, és fölébredtem jó puha ágyamban, a tábori elemér ágyában, hogy értetlen tűnődjem, mi lehetett az a borzasztó, amit álmodtam megint. És ezek a könyvek csak nagyobb káoszt kavartak fejemben, csak kétségbeesett sejtelmeket, beteg zavaros filozófiát, kínzó vágyakat, csak gőgött. Meg nem értett, meg nem érett gondolatokkal voltam tele, és a szavaim ijesztően nagyzolók és kétségbeesetten fantasztikusak voltak. Most, mikor, mint tábori elemér, megint tudatára ébredtem ennek a szomorú énemnek, élesen megkritizáltam azt a másik magamat. Igen, félművelt voltam a szó legrosszabb értelmében. Kollégáim is ilyennek ismertek, és kinevettek zavaros tudákosságomért, furcsa, túlzott ideáimért. Anarchista voltam, valami züllött, meg nem értett zsenifélének éreztem magam. Szerettem volna ölni, gyújtogatni, és nem jóság, nem akaraterő állt ellen, hanem feneketlen gyávaság. Pedig, és ez volt épp a borzasztó, valami mély, lefolytott és tehetetlen jóság mozgott és undorodott bennem folyton önmagamtól, jóság és ízlés, amely csak szenvedett, és cselekedeteimre semmi befolyást sem tudott gyakorolni. Vágyaim, telhetetlen és gyáva vágyaim uralkodtak rajtam. A gyűlölet, a gőg és a durva érzékiség, az unalomnak és balga álmodozásnak gyermeke, melyet a legaljasabb és legolcsóbb rémregények, mozidarabok és pornográfikus nyomtatványok még tápláltak. Ezek a vágyak kormányozták volna cselekedeteimet, ha mertem és tudtam volna őket kielégíteni, így csak gondolataimat kormányozták. Csúnya voltam, valóban ebben az életben csúnya voltam, nőket nem ismertem és pénzem nem volt. Így érzékiségem sötét, magányos, éhes érzékiséggé vált, mely örökké gyötrött, mintha egy lekötözött barmot éles ösztökével ösztökélnek. S jaj, a tiszta és nemes tábori elemérnek álmaiban. A legdurvább, legutálatosabb vágyak, a legperverzebb gondolatok lappangtak. Minden borzasztóan összevágott. Kísérteties pontossággal illeszkedtek két életem legkisebb mozzanatai egymás fölé, mint két papírlap, melyek ábrái tökéletesen fedik egymást, egy perc, egy óra sem csúszott volt félre. És ez a gépszerű összeesés a részleteknek kétségbejtően objektív benyomást keltett. Mikor a hajó kürtői és a zenekar kürtjei ezen a reggelen felköltöttek, amikor megint ott feküdtem a velencei kis hotel szúnyoghálós ágyában, akkor rögtön éreztem, hogy többé nem tudom ezt a dolgot álomnak tekinteni. Többé sohasem tudom. Ugyanazzal a joggal, még nagyobb joggal nevezhetném álomnak tábori elemért, Velencét, Etelkát. Nem, ez egyik se álom. Ez kétféle élet. Kétféle emlékek. Minthogyha a legtisztább, legnemesebb bort valami utálatos lével töltenéd egy pohárba. És úgy éreztem, hogy most keveredik össze ez a kétféle nedv. Eddig az aranybor a felszínen úszott, és most kezd keveredni és szennyesedni. Nem szabad ezt a kétféle emléket összeelegyedni hagynom. Nem lehet eltenni az egyiket, a szent bort, külön tölteni a serlekből, külön, és tisztán megőrizni. Elszökni, elvinni ezt még tisztán, mint egy szent erekét a harcba, melynek kezdődnie kell a gonosz emlékek ellen. A reggelinél még csak apát találtam. Hát Böske mindenáron el akar utazni este az urával, újságolta apa. Martoneknek tudnélik éppen lejárt a szabadsága. Este, mondtam szórakozottan, vizet töltve a talpas serlekbe. Az alacsony ablakokon látni lehetett a kikötőt, a ríva csillogott a naptól, egy nagy koronfekete dreadnought csatahajó most érkezett, fürge fehér matrózrajok nyüzsögtek eleven árbócain. Egy szerelmes pár ment bedekkerrel az ablakunk előtt, egy kis ragazzo, kölyök, kullancsmódra tukmálta rájuk képes lapjait. Édesapám, ma én is elutazom. Csodálkozva nézett rám. Egy kis körutat tennék, szeretném megismerni felső Itáliát, Svájcot is egy kisé, ez jót fog tenni most nekem. Hogy jutott ilyen hirtelen eszedbe? Legfőbb ideje elindulnom, ha még idejébe otthon is akarok lenni. Elutazol, kérdi a nenne, mikor bejött. Hát a mai sétánk Etelkával. Én akkor azt éreztem, hogy lehetetlen Etelkával többé találkoznom. Nem. Etelka emlékét is a többi szép emlékek közé kell tennem, megőrizni külön, nem engedni, hogy a másik életem árnyéka ráessék. És mentem. Aznap este Veronában ültem az amfiteátrum csúcsán, a kerek hold hidegen mosolygott a nagy kőtölcsér ormai felett, és lenn a mélységben a tölcsér közepén néhány vakító ívlámpa alatt apró emberkék ugráltak kék és rózsaszín trikókban a trapézeken és trambolinokon. Cirkuszi előadás volt, de innen a magasból úgy festett, mint egy bolha színház. A közönség len alig néhány patsort töltött be, és köztem és a közönség között félelmetesen barnult nagy mélységeivel az üres kőlejtő. Itt ültem én. Messze és egyedül, és azt se tudtam már, tábori elemér vagyok-e igazán. És végre is szállni kell menni, lefeküdni, és aztán megint dínokoltam a szögletes képű szállásadőnő költött fel, hogy már itt a vasutas. Aztán jött a hosszú-hosszú körmölés a gyűlölt sárga asztalnál a polcra állított piszkos kézelő, a poros okmányok és a megbukott miniszter arcképe előtt. A komisz dohányfüstben. És jött a déli céltalan ácsorgás. Egy óra hosszat álltam a villamos állomáson, és bámultam a felszálló hölgyek feszülő, áttetsző harisnyáját. Aztán ebéd, emlékszem, hogy aznap nem tudtam az éhségnek ellenállni, bár rendesen az ebéden szoktam spórolni mozira, leányra. Eznap elmentem a népkonyhára, leszúrtam a piculát, vittem a levest a viaszos vászon asztal felé, lecsaptam, és a kezemre öntöttem. Ebéd után a krajcáros újságból valami perverzitás históriáját olvastam mohón. Aztán a délutáni munka, a hüvelyk iszonyú fáradtsága, a tollat szorítani, a kollégák csúfolódása, az elkeseredés, amely este felé növekszik, mint a láz. Ó, csak elaludni, az jó. Álmodni. Vettem valamit a hentesnél, az utcán megettem és megjelentem a hálásomon. Olyan korán, hogy még ott volt a vasútas. De órák hosszáig kellett hánykolodnom, míg el tudtam aludni. És majdnem dél volt, amikor tábori elemér felébre. Ez tisztára abszurdum. Ennyit aludni valakinek, akinek kín az álom, mondtam magamban. És sokkal többet alszom, mint más. Meghagytam a kameriernek, a szobainas, hogy ne hagyjon békén. Költsön fel másnap reggel 7 órakor. És másnap az történt a dínokkal, hogy késő délután, munka közben, az asztalra borulva elaludt. És tábori elemér felébredt, és azt mondta a kameriernek, va bene, jól van. Egy kisvártatva megint elaludt, és a dínok ébredt fel társai nagy mulatságára. Elemér aludt megint délig. Ez a kudarc végképp elkeserített. Most már tisztán láttam, hogy milyen szabott, kijátszhatatlan törvényei vannak ennek az álomjátéknak, melyek a természeti törvények pontos összefüggéseire emlékeztetnek. Ekkor fogamzott meg bennem először az a misztikusnak látszó gondolat, hogyha a személyiség megoszlás tüneményeinél egy testben két lélek lakik, addig az én esetemben az én egy lelkem két különböző testben él és lakozik felváltva. Mert valóban egy azon lélek ez a kettő, és ha elszakadtak is egy időre, most összeömlöttek, emlékeik azonosak, és ez a borzalom éppen jellemük, mélyük is azonos, csak kívülről tűnik fel egészen másnak. Belülről érzem, hogy az utálatos dínok alapjában szintén én vagyok. Én vagyok más burkolatban, más körülmények között. Amikor a dínok emléke ellen harcolok, akkor voltak éppen ennen magam ellen harcolok, az én rossz énem ellen. Így van-e ez másoknál is? Mindenkinek van-e ilyen sötét énje? Talán rejtve, talán a tudat alatt lelkének bűnös, szerencsétlen alja. Lehet. De az én rossz énemnek teste is van. Igen, igen. Teste is van. Mert mi a test, hanem egy csomó érzet, egy csomó fizikai érzet emlékének az összessége. És ez az összefüggő fizikai emlék összesség. Éppen úgy megvolt a dínoknak, mint elemérnek. Valóban egyáltalán semmiben sem fizikaibb elemér élete, mint a dínoké. Miért tartson tehát igényt elemér testre, és a dínok nem? De a dínok teste egészen más volt, mint eleméré. A dínoké egy rút, sovány és piszkos test volt, és valahol egészen máshol élt, valahol messze. A lélek egy pillanat alatt szökelt egyik testből a másikba. Milánóban voltam, és alig emlékeztem, hogy jöttem ide, mely úton. Alig tudtam, hogy végighajóztam a Gardatón, láttam a kőoszlopos citromligeteket, láttam a szép Rívát, amint nyári nagyálmát aludta. Mindez csodásan, mocskosan összekeveredett emlékemben a dínok életével, a ronda hivatalszobával, az irodavezető lelkiismeretszerű tekintetével. De Szent Zánóban aludtam el, Nyitott ablaknál, mely a tóra nézett, ahol a kivilágított gőzös törtetett az éjbe, és egyszerre csak ott voltam a ronda bérágyban, melyet az éjjeli vasútassal osztottam meg. Azt se tudtam már, ki vagyok, hol vagyok, és éreztem, hogyha soká tart így, meg fogok őrülni. Utam emlékei rohantak és tűntek, de a dínok életében naponként egyforma volt minden. Milánóban ültem a Kóva gyönyörű éttermében, és vártam a Fritto Mistót. Fritto Misto vegyesült, rántott velő articsókával. Szemközt egy tükör volt, az arcomat néztem. Tiszta, telt, ifjú arc. Te vagy az én arcom. Ja, egy másik arcot is ismerek, amely szintén az enyém. Magányos, éhes, und barangolásaim között kirakatok tükörüvegeibe láttam megvillanni egy kiálló pofacsontú, nagy Ádám csutkájú, vizenyőszemű, pattanásokkal teli ellenszenves arcot. Úgy gyorsan iparkodtam másfelé fordítani a tekintetemet, hogy ne lássam a saját arcomat. Egy másik testem is van valahol messze, egy perver, szennyes test, amelybe hálni jár a lelkem. Hol? Valahol, ahol akkor van reggel, mikor nálunk este. Ó, ha oda mennék, ha meg tudnám találni a másik testemet. Hol van? Hol? Magyarországon csak nem lehet. Hát ki vagyok én álmomban? Mi a nevem? Milyen nyelven beszélek? Olyan pontos, részletes az emlékem mindenről az álmomban. Milyen különös, hogy sohasem gondoltam arra, hogy ezt, éppen ezt nem tudom. Nem tudom, mi a nevem. De csak bár egyetlen egy névre is emlékeznék abból, amit az álmaimban élek. Talán másnak valakinek a nevére, a mesternek, a kék embernek, talán a város nevére, az országére. Egyetlen névre sem emlékeztem. És erre a hiányra eddig még csak eszembe se jutott gondolni. És milyen nyelven beszélek az álmomban? Egyetlen egy frázisra sem emlékszem szó szerint abból, amit mondtam vagy hallottam. Szegény-szegény gólya kalifa. Most már tábori elemér volt a gólya kalifa. Ó, ha csak egy névre, csak egyetlen egy szóra emlékeznék. Mindjárt meg tudnám mondani, hol van most, hol van az álmaim országa a valóságban. Mindjárt odautaznék, rajta kapnám a másik énemet, szembeállnánk, megtörne a varázs. Egy szót, csak egyetlen egy szót. Ha egy helyen lennénk mind a két testemmel, egy időnk lenne mindkettőnknek, épp akkor lenne éjjelem nekem, mikor neki, folytatódhatnának-e akkor ezek az álmok? Mi lenne? Ó, igen, igen, egy adatom mégis van. Ennek a második életemnek olyan helyen kell történnie, melynek a reggele összeesik a mi esténkkel. A másik félgömbön. Amerikában. És akkor megint eszembe jutott a majális napja, és eszembe jutott Kincses. Kincses, aki éppen akkor a Nagy Sóstó városából érkezett. Fent ültem a milánói dom tetején, a rengeteg fehér kőerdő között. Messze láttam. És egy pillanat alatt készen voltam a tervvel, megyek Amerikába, a Great Salt Lake Citybe. Akárhogy is elmegyek. De estig szépen elcsöndesedett a szándékom, beláttam, hogy szamárság. Hiszen az álombeli milliónek nincs semmi amerikai jellege. Egészen magyar millió ez, mintha Pesten és Pest körül történne. És még valami eszembe jutott. Az a sajátságos megfelelés, amelyben álmom egyes alakjai az életem egyes alakjaival álltak. Az a nagy hasonlóság. Az a rejtelmes érzés, hogy azok nem is hasonlók, hanem ugyanazok. pedig egészen más állású, helyzetű, öltözetű, más jellemű emberek voltak, sőt, talán még a külsejük sem nagyon hasonlított. Hisz arcokra az álmomból rendesen igen homályosan emlékeztem. Csak a tekintetük volt azonos. És még valami megegyezett. Az életkoruk. Ez a gondolat új és még sokkal misztikusabb képzeletekre bírt. Fantasztikus teóriákat alkottam magamnak. Amint nekem második énem a dínok, ki tudja, kincsesnek nem éppen úgy második énje a mester, és a többi valamennyi álombeli alak másoknak és másoknak. Csak talán ők most nem tudnak róla. Ki tudja, nem éle valamennyünknek, minden földi embernek egy ilyen másodpéldánya, egy sötét árnyképe, álmaiban, tudata alatt, és valahol messze testileg is, igen, testileg egy messze világban egy más csillagom. Ki tudja, nincs egy íj más világ valahol az űrben, sötét pandanya, szomorú karikatúrája ennek a vénföldnek. Vagy talán nem is olyan sötét, szomorú. Talán éppen ilyen csak a szerepek vannak felcserélve. És bennem, éppen bennem kellett ennek a másik világnak tudatra ébredni. Vagy ki tudja? Hát, ha másokban is tudatra ébredt, már is én se szóltam felőle senkinek. Hát, ha mások is élik, mint én titokban és szégyenben ezt a kettős életet. Mégsem. Ez nem volt. Ki bírhatná ezt ki, mosolygó arccal és ütelélekkel? Hogy öngyilkossá lesznek az ilyen szerencsétlenek. Én nem leszek öngyilkosság. Küzdeni fogok, bátor leszek, de hadd álmodjak, hadd éljek, éjjel, akármit, csak nappal ne gondoljak rá, csak az a baj, ha nappal rá gondolok. Nem fogok rá gondolni. Utazni fogok, menekülni, valóban önmagamtól. A sok szépség, a sok új benyomás majd nem engedi, hogy ezen tűnődjem. Ettől fogva minden napomat máshol töltöttem. Egy óriás kergetőzés volt ez. Éjeim kergették napjaimat, egyik énem kergette a másikat. Sokat láttam, és nem láttam semmit, rohantam a legszebb dolgok mellett az éjek elől és az éjek felé. Szálltam a Punta di Bellagio felé, láttam feltűnni a színes vizen az Isola Bellát, átrepültem a Simplonon. Jártam a Mont Blanc alatt, a vakító havasok között, a hideg, tiszta levegőben, ahol a vonalak olyan élesen vágják a színeket, mint a könyvkötő masinája a papírost, a frissesség pompájában, Chamonix bazáros utcáin felkapaszkodtam a Mer de Glace jéglépcsőjén. Sehol se volt nyugtom, kergetett a másik élet, és a dínok egyhangú vergődése, szomorú összetartó refrénje volt ennek a tarka utazásnak, kétségbejtő szabályossággal ismétlődő. És úgy váltogatta egyik életem a másikat éjjel-napot, mint a laterna magika gyorsan ide-oda tologatott képei váltogatják egymást. Elaludtam, és elpattant tábori elemér egész élete, mint a kép a vásznon, másik kép jelent meg. De ezek a képek nem maradtak külön. Utószíneket hagytak egymáson. Ezzel elrontották egymás színhangulatát, és az egész életem olyan volt, mintha két zenekar különböző zeneműveket egy borzasztó hangzavarra összejátszana. Gyorsan cserélődtek ezek a képek, és a dínok egyhangú vergődése, mint egy sötét szalag fűződött bele az életembe, amelyen nyugtalan pörögtek le napjaim gyöngyei. Szép ragyogó gyöngyök. Milyen piszkosak lettek belől ettől a piszkos pántlikákból. És a pántlika tőletek kopott, amint rajta végig pörögtetek. A dínok érezte tábori elemér új napjainak tarkaságát, érezte és vágyak keltek benne, új vágyak, új gyötrelmekkel, vágyak a látásra, tarkaságra. Olyan milyen egyhangú volt az ő élete, de lelkében hordta a tarkaság csíráját. Igen, lelkében, álmában. Pénzt kívánt, hogy a valóságba vihesse át azt, amiről érezte, hogy mélyében valóság. A betűk soha meg nem nyitják előtte a világot. Érezte, hogy ostoba és tehetetlen marad, de a pénztán urrá teheti, urrá az életen, urrá álmait életbe kilélni.